szerinted hogyan lehet épésszel kibírni egészségügyben dolgozóknak mondjuk egy infektológiai osztályon vagy egy járványkórházban azt, amit tapasztalnak, hogy érkeznek a koronavírusos betegek, és megfeszítve kell dolgozni az ő életben maradásukért, és sokszor ez látjuk a statisztikából, hogy nem sikerül.
Igazi médiás rész válaszként azt tudom mondani röviden, hogy nem lehet. És ez szerintem borzasztóan fontos, hogyha megértjük, mert hogy két dolog viaskodik ebben a helyzetben. Az egyik, hogy valahogyan ezt a helyzetet kezelni kell, és a munkájukat el kell végezni. A másik, hogy ez a helyzet, ez egy nagyon súlyos krízis helyzet mindannyiuk számára, és a krízis helyzet definíciójából ered az, hogy azok a megküzdési stratégiák és azok a különféle technikák, amiket elsajátítottak, kialakítottak a korábbiakban, vagy a képzésükben megtanultak, ezek nem működnek. Tehát teljesen mást kellene csinálniuk, vagy hát nagy mértékben mást kellene csinálniuk, és ugye az esetek gyakori száma, illetve a nagy leterheltség miatt ebben az időszakban nem nagyon van esélyük arra, hogy menet közben földolgozzák ezeket az eseményeket.
Akkor hogyan lehet nekik mégis segíteni? Egyáltalán a járvány ideje alatt kell-e szerinted ezzel foglalkozni, vagy majd ezzel akkor kell foglalkozni, hogyha vége van ennek az egésznek?
Ehhez azért szükséges ismerni néhány fogalmi alapvetést, ugye a trauma fogalmát, vagy a krízis helyzet fogalmát, tehát ezeket, hogyha nem baj, akkor röviden egy kicsit megmagyarázom. Mert hogy a krízis helyzet ugye egy olyan szituáció, amikor egy olyan problémára kell valamilyen megoldást találni, amivel még korábban nem szembesültünk. Ugye ez a COVID-19-es betegség, ez nem a betegség súlyossága, vagy a vírus sajátosságai miatt olyan nagyon nehéz, hanem azért, mert hogy egy kicsit más jellegű tüdőgyulladást okoz, mint a megszokott, és ugye két nagyon fontos dolog van, az egyik, hogy nincsen rá egyelőre még ismert, tökéletesen működő gyógymód, a másik, hogy nem látjuk, hogy mikor lesz vége ennek a világjárványnak és vészhelyzetnek. Most ez a két tényező, ez olyan nagyfokú bizonytalanságot eredményez, amivel csak úgy lehet megbirkózni, hogyha valaki erre nagyon jól föl van készítve, és van már tapasztalata is az ilyen helyzetek kezelésében. Tehát azok az orvosok, akik például a SARS vírussal kapcsolatba kerültek annak idején, azok azért jóval jobban kommunikáltak például a COVID-19-es kitörése során, hogy jobban oda kellene például figyelni arra, hogy az egészségügyi dolgozóknak milyen védőfelszerelései vannak, milyen protokollok, milyen rutinok alapján dolgoznak. Ezek mind olyan tényezők, amik például stabilizálják az embernek a helyzetét egy ilyen krízis időszakban. Tudom, hogy hova kell nyúlni, tudom, hogy milyen protokollokat miért alkalmazunk. Ezek ugye ebben az esetben döntő mértékben hiányoztak. Aztán minden működőképes megoldást ugye meg kellett vizsgálni, menet közben kellett kitalálni, hogy mik azok, amik működnek, mik azok, amik működhetnek, és az egészségügyi dolgozók összességében, és ezt nagyon régóta tudjuk, minden olyan munkakörben, ahol valamilyen más embereken való segítés történik, jobban ki vannak téve ezek a dolgozók a kiégésnek, a stressznek, és veszélyeztetettebbek a traumatizáltság miatt is, mint mások, mert hogy másokat kell segíteni, és másokat segíteni egyáltalán nem könnyű. És nem magától értetődő, hogy mikor teszek jót egy másik emberrel. És előfordulhat olyan helyzet, hogy egyrészt nagyon sokszor, a normálisnál sokszor többször szembesülnek a tehetetlenséggel, a bizonytalansággal, hogy meghalnak a betegeik, hogy esetleg a kollégáik megfertőződnek, és ők is életüket vesztik. És esetlegesen olyan dolgokat kell tenniük, amik morálisan is megterhelik őket, például választaniuk kell, hogy a rendelkezésre álló gyógyszereket vagy lélegeztetőgépeket melyik betegeknek adják oda, kik azok, akiknek mondjuk nagyobb a túlélési valószínűsége vagy egyéb okok miatt jobban rászorulnak ezekre a szerekre, mint mások, és morális döntéseket kell hozni, ami borzasztóan nehéz, főleg, hogyha valakihez nincs hozzászokva. És ehhez jön az, hogy valószínűsíthetően azért a beosztások és a terheltség miatt a pihenés, a regenerálódás, a minőségi kikapcsolódás, a nyugodt alvás, a rendszeres étkezés, azok, amik segítenek a normatív életünkben a határokat tiszteletben tartani, földolgozni, a történéseket az álmokkal, az alvással, a pihenéssel helyére rakni ezeket a nap mint nap minket ért ingereket. Ezek nyilvánvalóan az egészségügyi személyzet számára most sokkal kevésbé alkalmazható, sokkal kevésbé hozzáférhető, ami csak növeli a szervezetnek a stressz szintjét.
Mit gondolsz arról lelkileg, hogy az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak az segíte, hogy például ételt küldenek nekik a kórházba, hogy megtapsolják őket minden este 8-kor a különböző városok erkélyeiről, teraszairól. Szóval, hogy valamiféle ilyen össztársadalmi, közös szívdobbanás viszont van értük.
Ez teljesen esetleges, és bizonyára nagyon fontos is. Tehát azt gondolom, hogy ez biztos, hogy a morált valamelyest javítja, nyilván csak azokon a helyeken, ahol hallják a tapsolást, ahol megkapják a jutalom ebédet, vagy felajánlott ebédet, de ahol például nem, ott nyilván ennek a hatását nem érzékelik, sőt lehet, hogy még egyéb mentális reakciókat is produkálnak, például irigységet, vagy bosszankodást. Tehát nagyon fontos lenne látni és elismerni, hogy ez egy probléma, amit rendszer szinten lenne érdemes kezelni. Tehát nagyon sok pszichológus kollégám például ingyenes lelkisegély, távsegítséget kínál azoknak, akik az egészségügyben dolgoznak. Ez nagyon fontos, mert a traumák feldolgozásakor mindig fontos, hogy minél közelebb kezdjük meg a trauma feldolgozását magához az eseményhez. Tehát minél tovább húzzuk, halasztjuk a segítséget, az annál nehézkesebb lesz majd feldolgozni az eseményeket. Tehát, hogyha egy orvos vagy ápoló azt gondolja, hogy jó, akkor majd pihenek, hogyha véget ért ez az egész, akkor majd földolgozom, akkor nagyon nagy terhet vesz a vállára, és nyilvánvalóan ebben az egészségügyi rendszernek segítenie kellene a frontvonalon dolgozókat.
De akkor
szervezetten, és nem esetlegesen.
Abból, amit mondasz, az következik, hogy a te információid szerint ez nem történik meg rendszer szinten?
Hát ezt például mi nem tudjuk, akik nem tartozunk bele ebbe a körbe, hogy ez egy másik problémát felvet, a helyzet kezelésének az átláthatatlanságát, ami a bizonytalanságot növeli, és a stresszt is növeli. Tehát, hogyha kommunikálná például az operatív törzs, hogy milyen intézkedéseket tesznek az egészségügyi dolgozók mentális és fizikai egészsége megőrzése mentén, akkor például tudnék erről véleményt mondani. De ezeket például nem tudjuk, és mivel csak önkéntes ilyen felajánlásokat láttam, én nem láttam sehol, hogy központilag biztosítanának el szakembereket. Elképzelhető, hogy van ilyen, de hát nem szólnak róla a hírek. Ugyanúgy, ahogy például a védőfelszereléseknek az elosztásának a hatékonyságáról is gyökeresen ellentmondó hírek érkeznek, meg arról, hogy akkor végül is az anyagi megbecsülése ezeknek a munkavégzés kapcsán iszonyatosan kifacsart és érzelmileg nagyon-nagyon leterhelt egészségügyi személyzetnek hogyan alakul, és van-e bármilyen olyan törekvés, hogy ezt valós módon elismerjék, arról is egymásnak ellentmondó információkat kapunk például.
És szerinted ebben a helyzetben minden egészségügyi dolgozónak lenne szüksége már most valamiféle pszichológiai segítségre, egy jó szóra, vagy valamit tapasztalni kell magán az orvosnak, az egészségügyi dolgozónak, ami jel arra, hogy neki fel kellene keresni egy szakembert, hogy segítséget kapjon, vagy kérjen?
Ezt azért nehéz megmondani, mert nyilván nagyon eltérő lehet személyenként, hogy kit mennyire visel meg ez a helyzet. El tudom képzelni, hogy vannak olyanok, akik egyébként ehhez hozzá vannak szokva, és jól tudják kezelni, viszont az általános kimerültség és az általános stressz szint miatt nehéz azt is elkülöníteni, hogy ki az, aki tényleg veszélyeztetett mondjuk egy poszttraumás tünetképződésnek a kialakulása kapcsán, és ki az, aki pedig csak folyamatában egy kis támogatással ezeket a helyzeteket jól tudja kezelni. Ennek a felméréséhez például jó lenne egy ilyen rendszer szintű ellátás biztosítása azoknak, akik a frontvonalban dolgoznak. Azok az egészségügyi dolgozók, akik nem a COVID-19-es betegeket kezelik, hanem a többi egyéb problémával küzdő embertársainak segítenek, ők pedig ugye másodlagosan érintettek, hiszen nekik például a kollégáik lehetnek kitéve nagyobb veszélynek, és a kollégáikért aggódhatnak, vagy a családtagjaikért. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem lenne olyan óriási nagy probléma legalább fölmérni, hogy milyen szintű segítségre lenne szükség melyik területeken.
Említettél egy szakkifejezést, hogy poszttraumás tünetek előjönnek, ez mit jelent pontosan, mi ez és milyen tünetek vannak, ha vannak?
Igen, ugye a poszttraumás stressz szindróma, ez a PTSD-vel rövidített tünet együttes, ez ugye a háborús veteránok vizsgálatán alapul, és a háborúkban visszatérőknél észlelték először ezt a tünet együttest. Ez ugye arról szól, hogy maga a trauma az egy olyan esemény, amit érzelmileg az ember valamilyen ok miatt nem tud kezelni és nem tud feldolgozni, mert hogy túlterhelődnek azok az agyi pályák, azok a folyamatok, amik ezeknek a természetes folyamatoknak a kezelésére hivatottak. Tehát egy akkora terhelés éri őket, amit nem képesek felvenni, nem képesek feldolgozni, és idővel sem lesz jobb, mert ugyanazok a testérzetek, ugyanazok az érzések és ugyanaz a feszültség újra és újra előkerül, hogyha az alany ki van téve hasonló ingereknek, és ugye a hasonló ingerek alapján, a hasonló ingerek tekintetében nem feltétlenül tudjuk, hogy mi az, ami nála ki fog váltani egy ilyen visszatérést. Tehát ebben a PTSD-ben ez egy nehézség, hogy mik azok a pontok, ahol visszatérhet az élmény, és ez egy lehetőség, tehát nem feltétlenül mindenkinél fog kialakulni a PTSD tünet együttese, de például az álomtevékenységben, vagy az alvászavarokban, vagy különböző addig kedvelt tevékenységektől való elfordulásban, depresszív tünetekben, lehangoltságban jelentkezhetnek ezek a tünetek például. És a PTSD egyik sajátossága, hogy nem konkrétan az esemény után következik be, hanem van valamekkora késleltetés, ez szintén egy ilyen függő, hogy kinél, mikor jelentkeznek a PTSD-nek a tünetei.
Most ezt a konkrét esetre átfordítjuk, akkor szerinted ez azt jelenti-e, hogy a járvány után lehetnek majd ilyen problémái az egészségügyi dolgozóknak, vagy azt jelenti, hogy amikor mondjuk az első néhány komolyabb napon túl vannak, amikor sok ember életét nem tudják megmenteni, nehéz döntéseket kell hozniuk, ez fog majd egy bizonyos idő után, ez jön majd elő bennük, ez okozza majd, de még mondjuk a járvány időszak alatt, nem tudom, érthetően sikerült elmondanom a kérdést, tehát hogy aztán egyértelműen el lehet-e határolni, hogy majd amikor hátradőlnek, pihennek, vége van, akkor fog ez előjönni, vagy ez hamarabb is megtörténhet?
Igen, hát még egy gyönyörű szó az a differenciált diagnosztika ebben az esetben, tehát azért szakember legyen a talpán, hogy ki az, aki el tudja különíteni, hogy valakinek már a járvány időszak alatt PTSD-re utaló tünetei vannak, és ki az, akinek ez csak utána alakul ki. Nyilván azoknál az egészségügyi dolgozóknál, akik nap mint nap, hónapokon keresztül részt vesznek a védekezésben, bizonyára már a folyamat közben kialakulnak traumatizáltságra utaló tünetek, de ezek ugye nem a PTSD tünetei, hanem csak a traumáról szólnak. Ugye a PTSD ugye poszttraumás, tehát ott feltételezzük, hogy a trauma az már elmúlt, és csak utána alakulnak ki tünetek, de hát a traumatizáltság tünetei azok ugyanolyan súlyosak, és ugyanolyan kezelésre szorulnak, mint a PTSD.
Beszélgetés elején már említetted a morális erkölcsi dilemmákat. Ezeknek a feldolgozása az ilyen pszichológiai szakkifejezésekkel nézve az ugyanebbe a kategóriába tartozik, vagy ez egy más terület, és lehet, hogy nem mindenkit érint majd mind a kettő, hanem mondjuk valakit csak az etikai, morális döntéseinek a nehézsége fog megviselni, valakit pedig az, hogy mondjuk sok halálesetet lehet.
Igen, ez igaz, hogy eltérő okokból keletkezik, de a kezelésük az nagyon hasonló, tehát az ilyen morális döntéshozásból fakadó konfliktus kezelésére és például a trauma kezelésére alkalmazott módszerek, azok alkalmasak lehetnek. Tehát ugye itt ez az úgynevezett morális sérülés, az egy olyan pszichés feszültség, ami a között van, hogy én mit gondolok magamról, hogy milyen embernek feltételezem magamat, és ezzel összefüggésben milyen cselekedeteket kéne nekem véghez vinni, és adódik egy helyzet, ahol ez nem fenntartható, hanem valami olyasmit kell csinálnom, amit az én erkölcsi én képem az nem engedélyez meg. Például leveszek valakit a lélegeztetőgépről, adva a biztos tudattal, hogy ő meg fog halni, vagy más embernek adom a lélegeztetőgépet, tudván, hogy az X beteg ettől a cselekvésemtől valószínűleg rosszabb állapotba kerül, vagy meg is halhat. Tehát nyilván egyikünk sem, sőt az egészségügyben dolgozóknak ugye az esküje ellene mond ennek, tehát nem tehet olyat, ami rosszabb állapothoz vezet, mint amilyenben a beteg korábban volt, mégis előfordulhat, hogy ilyen döntést kell hoznia. Tehát ennek is lehet egyfajta traumatikus fölfogása, vagy traumatikus tünetképződése, de ugyanakkor elképzelhető, hogy csupán annyi a morális sérülés esetében a teendő, hogy megnézzük, hogy az adott személy mivel próbálja föloldani magában ezt az ellentmondást, és hogy ez a föloldás, ez valójában számára mennyire könnyíti meg az eset földolgozását, vagy esetleg még mélyebben belenyomja saját magát a kétségbeesésbe, vagy egy épp érzelmi reakcióba.
És hogyha egy pszichológus ezt feltárja, hogy mi mondjuk ennek az orvosnak, akit most elképzeltünk példaként, a stratégiája utána mit tud tenni, hogyan tud segíteni egy pszichológus egy ilyen egészségügyi dolgozónak, orvosnak?
Számos módszer áll rendelkezésre az ilyen típusú mentális problémáknak a kezelésére. Az egyik legújabb és elterjedésében elég gyorsan Magyarországon is terjedő módszer, ez az úgynevezett EMDR terápia, ami az agy neurális hálójának a helyreállításával próbál küzdeni a trauma élményeinek az érzelmi tartalmának a csökkentése érdekében. Ezt úgy érdemes elképzelni, hogy ez egy ilyen szemmozgáson alapuló kognitív terápia, ami eléggé jó számokat produkál abból a megfontolásból, hogy elég sikeresen képes visszaszorítani a traumatikus élményeknek az érzelmi dimenzióját, és áthangolni, és átrendezni, reorganizálni a neurológiai válaszait az agynak például. De hát emellett számos más módszer van, vannak olyanok, akiknek jobbak a társas feldolgozási keretek, tehát valamilyen traumafeldolgozó csoportban, akár pszichodráma segítségével, vagy más módszer segítségével is föl lehet ezeket a folyamatokat gyorsítani, a traumafeldolgozását.
Az a hipotézisem, hogy az orvosok hamarabb fognak merni segítséget kérni, hogyha észlelik azt, hogy szükség van a segítségre. Te hogy látod ezt? Mernek szerinted az orvosok segítséget kérni?
Ez egy nagyon jó megfogalmazás volt, amit mondtál, tehát hogy ha észreveszik, mert ez egy borzasztóan fontos pont szerintem egy ilyen helyzetben, nem biztos, hogy egy orvos tisztában van azzal, hogy ami őt igazából megviseli, az melyik része ennek a történetnek. Ennek a kibogozásában is segíthet egy pszichológus például, de azt gondolom, hogy igen, remélem, hogy én is remélem, és én is osztom a véleményedet, hogy egy egészségügyire képzett személynek illene észrevennie hamarabb magán a jeleket, és megbízni a tudományos segítségben, amennyiben ő is ugye a tudományos orvoslásnak a talaján áll. Reméljük, hogy igénybe is veszik ezeket a szolgáltatásokat az egészségügyi dolgozók, mert biztos vagyok benne, hogy nagy részüknek szüksége van rá. És nem azért, mert bármilyen hiányossága lenne, vagy a képzettségét vitatnám, hanem azért, mert egy olyan szélsőséges helyzetben van, amiben sokkal könnyebb valaki más segítő iránymutatásával végigmenni, mint saját magától megpróbálni csak úgy simán kipihenni a fáradtságot, vagy kimozogni, kinek mi a kedvelt feldolgozási módja.